Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 327. dicséretünk első versét énekeljük, fennállva Isten tiszteletünk kezdetén. A 327. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, jöjjetek, hívek! Dicséretünket, a 327. dicséretünket énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel: Az életnek szent Ura.
Az életnek szent Ura, dicsőség királya, itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen. A dicsőséges, szent és örök Isten, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus. Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak, és vigadva örvendjetek úszó hímek. Ó, magas mennyben, dicsőség Istennek, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus. Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél, csak tégedet illet szívünk tisztelete. Isteni gyermek, testet öltött téged, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus.
Hallgassuk, kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának második fejezetéből. Máté evangéliumának második fejezetéből az első verstől kezdődő szakaszt olvasom, a 12. verssel bezárólag, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket. Pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldó kegyelme legyen közöttünk és velünk, hogy megértsük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél a mi világunkba, gazdag lévén szegényé lettél, amikor fölvetted a mi testiségünket, amikor szentséged, tisztaságod ellenére hordoztad a mi emberi sorsunk minden baját, végül pedig bűneinknek súlyos és elkerülhetetlen ítéletét. Dicsőítünk téged, mert emlékezhetünk azokra a napokra és azokra az eseményekre, amelyeken keresztül te eljöttél, és amelyek olyan sokféle vigasztaló és megerősítő üzenetet közvetítenek számunkra. Engedd, hogy ezen a mai délelőttön is igédből tanulhassunk bölcsességet, és abból nyerjünk szent lelked által életet egyen-egyenként mindnyájan, akik itt vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy leborulhassunk te előtted, ahogyan megtették ezt azok az emberek is, hódolattal és imádattal. Légy segítségül nekünk ebbe, adj a mi szívünkbe alázatot, és adjad azt a felismerést, ami elvezet oda, hogy meghajoljunk te előtted. Elfogadjuk a te uralmadat és a te királyságodat életünkben. Légy segítségül nékünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 329. dicséretünk 5. versét énekelve készüljünk. A 329. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Oh, God. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amelyet Ézsaiás próféta könyvéből olvasok. Ézsaiás próféta könyvének második fejezetéből a második és a harmadik verset olvasom. Ezen a helyen ezeket a jövendőléseket találjuk megírva. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Kedves testvérek, a karácsonyi események sorából Máté evangélista kiemeli és kiemelten foglalkozik a napkeletről érkező bölcsekkel, akik távolból érkeztek, hogy lássák az Úr Jézus Krisztust. A meseszerű történet megfejtését sokszor és sokféleképpen kísérelte már meg az egyház, de e mostani órában nem szeretnénk ebben elmerülni. Inkább arra bátorítom a testvéreket, hogy ragadjuk meg ezt a történetet a hit nagyszerű egyszerűségével. Azt ugyanis azt gondolom mindannyian tudjuk, a jelen lévők életkorára tekintek most, hogy attól, hogy valamit nem tudunk megmagyarázni, a dolog még igaz lehet. És a napkeleti bölcsek története nem attól lesz igaz, hogy levezetjük tudományosan, csillagászatilag így, meg úgy, meg amúgy, lehet ezzel kísérletezni, de nem biztos, hogy ez a dolgunk. A hit nagyszerű egyszerűségével kell megragadnunk. A kételkedés ugyanis az emberiség történetében konkrétan kapcsolható egy személyhez, az ördökhöz, aki kígyó képében jelent meg az első ember párnak, és azt kérdezte tőlük, hogy csak ugyan azt mondta az Isten. Addig nem volt kételkedés ebben a világban. Ezért az embernek mindig óvatosnak kell lennie, amikor kételkedik, mert az lehet egy veszélyes dolog is. Főleg, ha Isten igéjének, az ő kijelentésének igazságaiban kételkedünk, testvérek. Az nem az Istentől jövő dolog. Az valaki más gerjeszti föl a mi szívünkbe. Ezért kell a hívő embernek mindig a hit nagyszerű egyszerűségével megragadnia Isten igazságainak azt a részét, amit Isten túlzottan nem világosított meg előttünk. És itt a napkeleti bölcsek történetében bizony olyan dolgok vannak, amiket Isten nem túlzottan világosított meg előttünk, nem jelentett ki nekünk aprólékosan, nyilvánvalóan azért, mert nem annyira fontos, viszont nekünk módunk van arra, hogy a hit nagyszerű egyszerűségével megragadjuk ezt a történetet. Azért meseszerű ez a történet, mert egy kicsit úgy lóg a levegőben. Egyszer csak azt olvassuk Mátétól, hogy jönnek valahonnan napkeletről, hát ez nem egy ország volt, ez inkább csak egy irány volt Júdeában és Palesztinától nézve. Valahonnan napkeletről jönnek emberek, oda kerülnek a mi látóterünkbe, aztán ahogy jöttek, nem sokkal később ugyanis el is tűnnek. És úgy tűnik, hogy nem tudunk meg róluk túl sok mindent. Mint a levegőbe lógna ez az egész történet. De annyira mégsem lóg a levegőben, sőt, egész biztosak lehetünk abban, hogy olyan az ő megjelenésük Jézus, a kisgyermek Jézus körül, mint egy nagy mű előtt a nyitány. A nagy zenei művek előtt mindig van egy nyitány. És ez is valami ilyesmi. Egy nagy történésnek a nyitánya, a napkeleti bölcsek megjelenése Jézus Krisztusnál. Nem véletlen olvastam föl Ézsaiás próféta könyvének jövendőlését, hiszen, ahogy hallhatták a testvérek, Ézsaiás a jövőről beszél. Talán arra is gondolhatnánk, hogy nem biztos, hogy Ézsaiás Jézusról és a Jézus idejéről beszél. Azt olvasjuk ugyanis, így hangzott, az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób istenének házához. Tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ez a profécia így kezdődik, hogy az utolsó napokban, olyan időkről szól, amelyek majd a profécia után fognak bekövetkezni. És mit mond el Ézsaiás azokról a napokról, amelyek egyszer csak beköszöntenek? Azt mondja, hogy az Úr házának hegye a hegyek tetejére emeltetik. Egész biztosak lehetünk benne, hogy a profécia nem arról szól, hogy valami hatalmas földmozgás lesz, és az a hegy, amin akkor már ott állt a jeruzsálemi templom, majd valami módon még följebb emelkedik. Van ebben a proféciában valami szimbolikus üzenet, ami nem más, mint az, hogy arról szól Ézsaiás, hogy lesz egy idő, amikor az úrháza, azaz az Isten ügye, minden egyéb ügy fölé fog emeltetni. Lesznek olyan idők és lesznek olyan napok, amikor az Isten ügye minden egyéb dolgot überelni fog, ahogy ma mondanánk. Minden fölé oda fog kerülni. Erről álmodoztak a zsidók. Nem csak Ézsaiás idejében, hanem már annak előtte is. Hogy bárcsak jönnének el azok a napok, amikor az Isten ügye, és azzal együtt természetesen a mi ügyünk is, a mi sorsunk is, fölemeltetik mindenek fölé. Azzal az ábrándozással voltak tele évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy az Isten egyszer majd ezt meg fogja tenni valóságosan, hogy ezt a népet fölemeli minden nép fölé. És az Isten ügye minden egyéb ügyet le fog győzni. Azzal folytatja Ézsaiás, hogy kimagaslik majd az Isten temploma, mivel a hegyek tetejére kerül az a hegy, amelyen az Isten temploma áll, és özönlik hozzá minden nép. Hát a zsidók feltehetőleg úgy értelmezték ezt, hogy mindenféle zsidó a törzsekből özönlik majd oda. Akkor majd egy lesz ez a nép és ez a nemzet. Hiszen abban az időben, amikor ez a profécia szólt, ez a nemzet nem volt egy, nem volt egységes. Nagyon nagy széttöredezettségben éltek, veszedelemben éltek. Most talán arra gondolnak, hogy lesz egy idő, amikor az Isten összegyűjti a zsidóságot, és majd egyek leszünk. Özönlik hozzá minden nép. Kevésbé gondoltak arra a zsidók, hogy ez esetleg jelenthet mást is. Majd látni fogjuk. Miért jönnek oda a népek? Arról szól ez a profécia, mert tanítást akarnak venni Istentől, az Úrtól, ugyanis az ő ösvényein akarnak járni. Magyarán engedelmeskedni akarnak Istennek, és azt várják, hogy az Isten vezesse őket, tanítsa őket az engedelmesség útjára. Aztán azért jönnek oda, így szólt a másik tétel ennek a jövendőlésnek, mert elismerik, hogy az igazság az Úrnál van. Elengedik a maguk igazságait, és el fogják fogadni, hogy az az igaz, amit az Isten mond és kijelent. Hogy az Isten az igaz, és hogy nekünk őre van szükségünk. Testvérek, ha az eredeti Ézsaiás korabeli értelmezést szemünk elé vesszük most, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a profécia még nem teljesedett be. Hiszen nem látjuk azt, hogy a zsidók Isten tisztelete mindenek fölé emeltetett volna a világba. Sőt, valami egészen mást látunk. Jeruzsálemben nincs ott már az a templom, amiben ők annak idején az Istent tisztelték. Azt látjuk, hogy nem szűnt meg az a széttöredezettség, szétszórtság, amiben ők élnek. Nem látjuk azt, hogy mindenki áradna Istenhez közülük, hogy tanítást vegyen az Istentől. És nem halljuk azt sem, hogy hirdetnék fennhangon ebben a világban, hogy az az igazság, a mi Istenünk igazság, az egyetlen igazság. Akkor félretehetjük Ézsaiás prófétát, és azt mondhatjuk, várjunk még mindennek a bekövetkezésével. Figyeljük a történelmet, majd egyszer csak lehet megtörténik. Azért nem tesszük ezt, testvérek, mert eljött Jézus Krisztus. És adott nekünk újabb és újabb kijelentéseket és világosságot. Arra nézvést, hogy megértsük még az Ószövetséget is. Mert ha érteni akarjuk az Ószövetséget, ismernünk kell az Új Szövetség üzenetét, de az Új Szövetség üzenetét sem érthetjük máshogyan, csak ha ismerjük az Ószövetség üzenetét. Nos, testvérek, a zsidókhoz írt levél, ami a címzése szerint zsidóknak íratott, úgy kezdődik, azt gondolom, hogy sokan vannak, akik ezt ismerik és tudják, első vers, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. A zsidókhoz írt levél írója azt üzeni a zsidóknak, hogy eljöttek az utolsó napok. Megkezdődtek az utolsó napok. Magyarán azt mondja nekik, hogy Ézsaiás proféciája elkezdett beteljesedni. Ezekben az utolsó napokban, amikben most élünk, és talán akkor értjük azt is, hogyha a zsidókhoz írt levél írója 2000 esztendővel ezelőtt azt mondta, hogy elkezdődött ez az időszak, akkor ebben az időszakban élünk mi magunk is. Magyarán nem mondhatjuk azt, hogy ez a profécia majd egyszer elkezd beteljesedni, hanem azt látjuk, hogy ez a profécia már elkezdett beteljesedni. És akkor, ha összevetjük a történelemmel, kell, hogy valami megoldást találjunk. Mert akkor az az eredeti kijelentés mégsem pusztán a zsidóságról szól, hanem valami másról kell, hogy szóljon, hiszen ahogy az imént ezt elmondtam, nem látjuk a zsidóság összesereglését, nem látjuk az ő templomukat, nem látunk semmit. Márpedig Ézsaiás azt jövendőlte, hogy az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön sok nép, és azt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére. Vegyünk tanítást tőle. Testvérek, ha meg akarjuk érteni, akkor azt gondolom, hogy talán már részben értjük is, hogy itt nem a zsidók hitéről van szó, hanem valami jóval többről beszél nekünk Ézsaiás próféta. Valóban arról az ügyről, amely minden ügy fölé magasodik majd, minden vallás fölé oda magasodik. És ha ma ránézünk a történelemre, akkor tudunk mondani egy ügyet, amelyik minden fölé oda emelkedett a világ történelembe. Ez pedig a kereszténységnek az ügye, Jézus Krisztusnak az ügye. Ez mindenek fölé oda emeltetett. Nem volt sehol. Akkor, amikor Ézsaiás ezt a proféciát elmondta. A zsidók Isten hite egy kicsinke hegy volt, az összes többi között. A pogány vallások milliókat mozgattak meg, Ézsaiás idejében is. Aztán egyszer csak az Isten ügye, ami addig ott a zsidóság között volt letétbe helyezve, egyszer csak elkezdett emelkedni. És a 2000 év történelme folyamán, testvérek, oda emelkedett ez a hegy a hegyek tetejére. A hegyek tetejére. Nem lehet többé nem tudni a világban arról, hogy van kereszténység. Nem lehet tudni ebben a világban arról, hogy van Jézus Krisztus. Nem lehet tudni arról ebben a világban, hogy nem lehet nem tudni arról, hogy van karácsony. Testvérek, a világon hosszabb a széltébe, ezekben a napokban karácsonyt ünnepelnek az emberek. Nem emeltetett oda a Jézus ügye minden hegynek a tetejére, és mindenek fölé? Minden népek áradnak hozzá. Hát Ézsaiás nem arról beszélt, hogy majd a 12 törzs tagjai áradnak oda Istenhez, az Isten ügyéhez, az Isten templomához, hanem arról beszél, és arról jövendől Ézsaiás, hogy az Isten ügye egyszer minden ember számára elérhető lesz. Akkor az Isten ügye elsősorban a zsidóké volt. A zsidók templomába a pogányok valójában be se mehettek. A szertartásokban nem vehettek részt. De nézzétek meg, milyen csodálatosan bekövetkezett az, amiről Ézsaiás prófétált, hogy özönlenek a népek, mindenféle népek, akikről Ézsaiás idejében elképzelhetetlennek tartották, hogy az Istenhez vezet majd az útjuk. Akikről elképzelhetetlennek tartották azt, hogy az Istennek van útja hozzájuk. Azok egyszer csak elkezdtek özönleni Jézus Krisztus az Isten ügyéhez, amit Jézus Krisztus személyesített meg közöttünk. Milyen csodálatos dolog. Mi is oda találtunk. A sámánizmusunkból. Oda találtak más népek is a pogányságukból. Az istentelenségből. Egyszer csak elkezdenek özönleni a népek Jézus Krisztushoz. Az ő ügyéhez. Úgy van, ahogy erről beszélt Ézsaiás próféta. Miért jövünk Jézus Krisztushoz? És mit keresnek az emberek Jézus Krisztusnál? Hát azt keressük, testvérek, amiről Ézsaiás jövendőlt, hogy a nép azt keresi, hogy mire tanít bennünket az Isten. Hát van az Istennél valami, ami nem a miénk. Amit szeretnénk tudni, szeretnénk érteni, és amit szeretnénk, ha megtanítana nekünk, tanítson bennünket az ő útjaira. Ezt keressük az Istennél. Ezt keresik, ezt hirdeti az egyház, hogy mi az Isten útja, mi az Isten igazsága. Azért jöttek az emberek Jézus Krisztushoz minden onnan a világból, mert fölismerték azt, hogy ő az igazság. Nála van az igazság, hogy Sionból jön a tanítás, az Úr igéje pedig Jeruzsálemből. Hát fölismerték ebben a világban nagyon sokan, hogy nem más vallásoknak van igaza. Nem a pogányságnak, nem az ateizmusnak van igaza, hanem az igazság Istennél van. Testvérek, azt olvassuk, hogy amikor ezt az igazságot elkezdték hirdetni Jeruzsálemben, pünköstkor a tanítványok, ahol 3000 ember azt mondta, hogy ott a pont, itt az igazság. Itt az igazság. Megtértek. Elengedtek minden addigi igazságot az életükbe, amit úgy gondoltak, hogy elengedhetetlen. Mindent, amihez oda láncolták magukat, az ószövetségi hitükhöz, a saját igazságukhoz. Mindent elengedtek és megragadták Jézus Krisztust. Ez az igazság. Testvérek, keresztjének lenni tulajdonképpen ezt jelenti. Hogy mi kiáltunk az Úrhoz, legyél te a tanítónk. Mert hisszük, hogy te vagy az igazság. És aki veled szövetségben van, az igaz ember. Mert te vagy az, aki megigazítasz. Te vagy az, aki igaz ösvényeken vezetsz. Mikor kezdődött el ez az esemény? Testvérek, akkor és ott, ahogyan ezt Máté megírta. Miért pont ezt jutott Máté eszébe, testvérek? Hát Lukács írt a pásztorokról. Lehet, hogy voltak ott mások is, ne zárjuk ezt ki. Máté beszél a semmiből, a napkeletről, a pogányságból jövő emberekről, akik oda jönnek. Testvérek, ez a nyitány. Ők Jézushoz jöttek, az egyház fejéhez. Ők Jézushoz jöttek. Azt olvastuk, hogy egy királyhoz jönnek, egy úrhoz jönnek. És miért jönnek? Azért, hogy leboruljanak előtte. A leborulás és a meghajlás, testvérek, annak volt az elismerése, hogy te vagy az igaz. Te vagy az igaz. Neked van igazad. Te vagy az erősebb. Te vagy a hatalmasabb. Mindig ez a leborulás szimbóluma. A másik hatalmasságának, előbbre valóságának az elismerése. Jönnek ezek az emberek, akikkel Isten a saját nyelvükön beszélt. Egy csillag útján. Na, ha azt mondtam a pásztorokról, hogy ők nem tartoztak az értelmiséghez, az elismert emberekhez, akkor a bölcsekről pont az ellenkezőjét kell, hogy mondjuk, hogy annak a korszaknak az értelmiségéhez tartoztak, és magas értelmiséget műveltek. Nem csak papírjuk volt róla, hanem értettek is hozzá. És most mit látunk, testvérek? Azt, hogy eljönnek, ők, akik mindent tudnak keresztbe kasul, akik mindent kinyomoztak, és leborulnak egy gyermek előtt, Jézus előtt. És azt mondják, az az igazság, hogy senkik és semmik vagyunk ő hozzá mérten. Micsoda szép nyitánya ez annak, ami elkezdődik, testvérek, mert ezután ez folytatódik, ahogy Jézus felnő, és ahogy majd elvégzi a szolgálatát, ahogy hirdettetik az ige, évtizedeken, évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, mindig és mindig ugyanez történik. Hogy eljönnek emberek a semmiből, az ismeretlenből, nem tudtuk, hol voltak, nem tudtuk, hogy mit csináltak eddig. Talán sokszor magunk sem tudjuk, és aztán leborulunk Jézus Krisztus előtt, meghajlunk előtt, és azt mondjuk, te vagy az igazság. Taníts bennünket a te útaidra, mert igaz utakon akarunk járni. És igaz utakon és igaz ösvényeken akarjuk élni az életünket, hogy el ne vesszünk. Drága testvérek, milyen jó, ha nem veszünk el ennek a történetnek az apró részleteiben, a csillagban, Heródesben, ebben, abban, mind fontos esemény, hanem ha látjuk azt, hogy az Isten ott abban a pillanatban, amikor Jézus megszületik, belép ebbe a világba, megpecsételi a proféciáját, és elkezdi betölteni. És ez mindenek fölött beszél arról, hogy az Isten igaz, és az Istenben nincs kételkedni való. Amit ő megígért, amit ő emberek által megjövendőltetett, az pontosan beteljesedett. Pontosan végbe megy, időről időre. Kedves testvérem, ma itt vagy te is, Jézus Krisztushoz jövünk, hiszen azt mondjuk, hogy az Isten tiszteletre jöttünk, aki ide jött, nem azért jött, hogy ne Istennel találkozzon. Isten tiszteletre jöttünk. Nem tudom, hogy hogyan kerültünk ide, nem is lényeges. De döntő kérdés az életünkben, hogy fölismerjük-e Jézus Krisztusban azt, aki az egyetlen igaz, aki előtt meg kell hajolnunk. Döntő kérdés, hogy hogyan indulunk majd el innen. A saját igazságunkkal, a saját hitünkkel, a saját gondolatainkkal? Vagy úgy indulunk el innen haza, hogy Jézus Krisztus, leborulok előtted, és én azt kérem tőled, taníts engem a te ösvényeidre, és segíts meg engem, hogy ne higgyek semmi más igazban és igazságban, egyedül csak te benned. Boldog az az ember, testvérek, akinek ilyen találkozása van karácsonykor, ami Urunk Jézus Krisztussal. Boldog ember az, aki így jön, és így indul útjára. Mert azt olvasjuk, hogy ezek a bölcsek, amikor útra keltek, akkor a magasságos Isten velük ment. Hát már beszélt hozzájuk, álmukba. Amikor leborultak Jézus előtt, a menny előtt, az Isten világa előtt, akkor az Isten világa kinyílt nekik. És vezetést kaptak Istentől, hogy nem kell Herodeshez visszamenni. Más úton tértek vissza hazájukba, és hogy ők megragadták az igazságot, annak az a szép bizonyítéka, hogy nem rettentek meg attól, hogy ne térjenek vissza Herodeshez, hanem vállalták azt is, hogy miközben mi megyünk hazafelé, esetleg Herodes titkos szolgálata valahol utolér bennünket és elintéz, mert nem engedelmeskedtünk az uralkodónak, de engedelmeskedtek Istennek, mert az Isten beszélt hozzájuk. Amíg nincs leborulás a mi szívünkbe, testvérek, addig Isten szavát sem érthetjük igazán. És addig nem látjuk az ösvényeket, addig nem értjük a tanítást sem. Ezért bátorítalak benneteket arra, hogy hajoljunk meg a mi Urunk és Istenünk színe előtt. Hajoljunk meg az ő igazsága előtt. És mindenek előtt vegyük szívünkbe, hogy amit kijelentett, az megáll. Az megáll. Lesz ítélet, lesz előtte való megállásunk egyszer, és ha nem hajoltunk meg az ő igazsága előtt most, akkor majd ott az ő ítélő széke előtt összetöretünk. De akik meghajolnak itt a földi életükben az ő igazsága előtt, akik keresik és kutatják az ő ösvényeit, testvérek, azok ott az Isten ítélő széke előtt fel fognak emeltetni. Fel fognak emeltetni. Lássátok, Isten miként gondoskodott arról, hogy mi ő benne ne kételkedjünk. Hogy mi ne kételkedjünk Jézus Krisztusban, uraknak urában, fejedelmeknek fejedelmében, és ne kételkedjünk az ő igazságaiban sem. Boldogok mindazok, akik hisznek. Amen. Értek testvérek, fennállva, énekeljük a 316. dicséretünk 13., 14. és 15. versét. Tehát a 316. dicséretünknek 13., 14. és 15. verseit, ó kedves vendég, nálam szállj!
Tőle Jézus anyaggyál, jó szent fiát hirdetni.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk helyünket elfoglalva. Álmélkodással csodáljuk, mennyei édesatyánk, azt a pontosságot, amellyel te nem csak kijelented, hanem be is töltöd minden időben akaratodat. Köszönjük te neked, hogy ebből a régi történetből most tanítasz bennünket arra, hogy nincs nálad tévedés, és tévedésnek még az árnyéka sem. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy uralod a történelmet, uralod a világot, uralod az emberek életét, és azt cselekszel szabadon, ami neked tetszik. Meghajlunk a te szent színed előtt, imádattal és hódolattal, és kérünk téged, legyél irgalmas és kegyelmes, légy segítségül a mi hitetlenségünkön. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor ragaszkodunk önmagunk igazságaihoz, sokszor bízunk önmagunk erejében, tudásában, a mi megoldásainkat mindennél többre tartjuk. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre elengedve ezeket, a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz térjünk, hiszen ő az igazság, ő az út és ő az élet, amelyre nekünk szükségünk van. Úr Jézus Krisztus, munkálkodjál szent lelked és igéd által a mi szívünkbe. Gyújtsál bennünk szomjúságot a te titkaid megismerésére, és vezessél bennünket útaidon. Köszönjük, hogy mindezt megteszed, és dicsőítünk azért, mert sokunkkal már megtetted, és megteszed nap, mint nap. Légy áldott ezért, dicsőséges királyunk, Jézus Krisztusunk. Amen.